3,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Létfontosságúnak nevezte a június 9-i európai parlamenti választást Menzer Tamás, mivel a tétje az, hogy háború lesz vagy béke. Értékelése szerint sok fontos választás van már mögöttünk, de ilyen létfontosságú még nem volt. Ukrajnában 2 éve dúl a háború, az egész világon háborús készülődést lehet látni, a harmadik világháború, a NATO és Oroszország konfliktusának kockázata soha nem volt akkora, mint napjainkban. Ezért a választás egyszerűen megfogalmazható tétje, háború vagy béke, jelentette ki. Elmondta, a Fidesz választási manifesztumában benne van minden a választás tétjéről és a párt álláspontjáról. A dokumentum világosan és röviden úgy foglalható össze, mi nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk a bevándorlásra és nemet mondunk az LMBTQ propagandára is, fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menzer Tamás hangsúlyozta, Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése nem lezárt folyamat, hanem folyamatos küzdelem. A magyar miniszterelnöknek, a kormány tagjainak és az európai parlamenti képviselőknek alkalomról alkalomra, tárgyalásról tárgyalásra meg kell őrizniük Magyarország békéjét és biztonságát és a békepárti pozíciójukat. A migrációs paktum kudarcra van ítélve, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint az Európai Unió által kitalált eljárásrend költséges, kevésbé hatékony és sokkal inkább a migráció szervezését segíti, mintsem a magyar és az európai emberek biztonságát. Úgy látja, két fontos szempontot nem sikerült érvényesíteni a migrációs paktumnál. Az egyik ilyen a határőrizet és az illegális belépés tiltása, a másik pedig az, hogy a menekülti nyilvánítási kérelmet az EU határán kívül kell benyújtani. Hozzátette, ezeket a szempontokat Magyarország 2015 óta konzekvensen alkalmazza, a tapasztalatokat mégsem vették figyelembe az EU-ban. Bakondi György kifogásolta azt is, hogy a paktumról nem egyhangú szavazással, hanem többségi szavazással döntöttek. A magyar és a szerb rendőrök együttműködése határozott fellépése miatt rendkívül nehézé vált a magyar határ megközelítése, hangsúlyozta a főtanácsadó. Úgy értékelte, hogy az EU téves migrációs politikája miatt veszélybe került a Schengeni Egyezmény nagy vívmánya. Az emberek és az áruk szabad áramlása. Ha a külső határokat nem őrzik biztonsággal, akkor a nemzetállamok kénytelenek a belső határokon visszaállítani az ellenőrzést, hívta fel a figyelmet Bakondi György. Elindult a jelölési időszak a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom Kopp Skrabski díjára. A közlemény szerint bárki jelölhet olyan személyeket és házaspárokat, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az élet bármely területén, dolgozva a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért és a gyermekek megszületésért. Az előző években többek között orvos házaspár, családsegítő alapítvány vezetője, költő, grafikus, párkapcsolati trénerek, pedagógusok és közösségszervezők kapták a díjat. A nyertesek leginkább olyan emberek, akik a maguk szakterületén hétköznapi hősök, és megérdemlik, hogy a szélesebb közvélemény is megismerje példaadó munkájukat. Akadt már a díjazottak között több ismert ember is, mint például Pál Feri katolikus pap, Nagy Kálúzi Eszter és Rudolf Péter színész, vagy Böszörményi Nagy Gergely, a Brian Bar alapítója. A díjat 2017 óta minden évben meghirdeti a mozgalom. Az elnevezés Kopp Mária orvos, pszichológus és Skrabski Árpád szociológus kutatóházaspár nevéből ered, olvasható a közleményben. Sport. Milán Kristóf edzője Virt Balázs bízik benne, hogy olimpiai bajnok tanítványának elegendő lesz az idő ahhoz, hogy sikeresen felkészüljön a párizsi játékokra. A szakember elmondta, hogy a 24 éves klasszis nagyjából a múlt heti országos bajnokságot megelőző Tenerifei edzőtábor előtt másfél-két hónappal kezdte el a tréningeket. Elsősorban Zala György irányításával tornatermi felkészülést végzett akkor, amikor nem volt medencében. Ezzel kapcsolatban Virt Balázs cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Milák titokban, Ausztráliában készült volna, Mint mondta, végig az olimpiai bronzérmes kenus segítségével tréningezett. Végül az időjárásról. Nagy részt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakra, főleg keleten, délkeleten számíthatunk. Elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és a határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Szabó György egyetemi tanár előadását hallgathatják meg Kárpátalja 20. századi történelméről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Kárpátalja története az, hát ugye az egyik legkisebb elszakított területről van szó, és ennek ellenére a sorsa az, vagy lehet, hogy éppen ezért eléggé hányatott volt a 20. században, és ugye most is eléggé bizonytalan a helyzetünk. Ezt az időszakot szeretném önöknek bemutatni. Kárpátaljáról az a megalapítás tehető, hogy a legtöbb államalakulat, illetve államforma volt a 20. században a területén. Készítettünk is egy listát, tehát igazából, ha jól nézzük, Dubka György készítette ezt. 16 különböző államalakulat, államforma, katonai megszállás váltotta Kárpátalján magát a 20. században. Ezek közül volt, amik néhány napig volt, amik néhány óráig létezett, volt, amik ugye értelemszerűen több éven keresztül tartott. Ezek közül a jelentősebbeket, illetve a fontosabbakat fogjuk, vagy szeretném a mai előadásomban bemutatni önöknek. Ez is Kárpátaljára térnék rá, hogy a Nagy Magyarország, a régi királyi Magyarország területén hol helyezkedett el ez a terület. Ez 4 vármegyét jelentett annak idején, ugye Ung vármegyét, Vereg vármegyét, Ugocsa vármegyét és Máramaros vármegyét foglalja magában a mai Kárpátalja, illetve hát ezeknek a vármegyéknek a túlnyomó részét. Ezeknek a vármegyéknek a lakossága az nagy részt ruszin származású volt, viszont a városokban, illetve a megyéknek a déli részén magyar többség. Eléggé élesen el lehetett határolni egyébként a nyelvhatárt, viszonylag kevés volt a vegyes lakosságú terület, és a ruszinokról, illetve a szaknyelven ruténekről, a korabeli megnevezésüket használva, az a hír járta, hogy a leghűségesebb nemzetisége a magyar koronának, mivel hogy nem voltak lázadások az ő területükön. Az első világháború időszakában viszont felerősödtek a nemzeti mozgalmak, ugye nem csak Kárpátalján, hanem az egész monarchia területén, és ruszinok körében kialakult több irányzat, tehát hogy hogyan is képzelték ők el saját magukat, illetve a jövőjüket. Ezek közül az irányzatok közül volt olyan, aki ukránnak gondolta magát, ez volt az ukránofil irányzat. Voltak olyanok, akik inkább orosznak tartották magukat, ez volt a ruszofil vagy orosz irányzat. Illetve volt olyan irányzat is, amik úgy gondolta, hogy a ruszin nép az egy önálló nép, és hogy így kell őket megőrizni, és ki kell fejleszteni egy saját kultúrát, irodalmat, irodalmi nyelvet, helyesírást, és így tovább. Ezek általában a görögkatolikus egyházhoz kapcsolódtak, ezek az irányzatok, és az utóbbit általában azzal vádolták, hogy ők voltak a magyar barátok. Az első világháború alatt Kárpátaljára kettő alkalommal tört be ellenséges hadsereg, mégpedig az oroszok. Először 1914-ben a Vereckei hágó irányából Munkács felé, illetve 1916-ban a Brusilov offenzíva időszakában. Ekkor Körösmező térségét szállták meg az oroszok. Nem tartott egyik megszállás sem sokáig, viszont alapvetően megérezte Kárpátalja a háborúnak a szelét ezekben a napokban. A háború után, ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon is változások következtek be, hatalomra került a Károlyi kormány, amiknek a vezetősége megpróbálta Kárpátalját megtartani Magyarország berkein belül, és egy olyan alternatív megoldást kínált a nemzetiségeknek, hogy autonómiájuk legyen, és ezáltal megpróbálta megakadályozni azt, hogy kiszakadjanak az ország területéből. Még 1916 októberében Erik Károly kiadott egy manifestumot, amelyben engedélyezte a lakosai számára, nemzetei számára az önrendelkezést, és úgy gondolta, hogy föderalizálni fogja a birodalmat, és etnikai alapon szervezi át magát a monarchiát. Ennek hatására majdnem minden nemzet a monarchiának nemzeti tanácsokat szervezett, nem maradtak ki a ruszinok sem. 18 novemberében hozták létre Ungváron a magyarországi rutének néptanácsát, amely követeléssel fordult a Károlyi kormányhoz, és kérték, hogy adjanak autonómiát a területnek. A Károlyi kormány meg is fogadta a kérést, és létrehozták a Ruszka-Krajna nevű tartományt, amely az első autonóm tartománya lett Kárpátaljának, és alapvetően Budapesten működött egy Ruszka-Krajna minisztérium, ennek a vezetője Szabó Oreszt volt, és ő irányította a folyamatot, az autonómia kiépítésének a folyamatát. Ugyanakkor a háború utolsó napjaiban, illetve a háború utáni gazdasági társadalmi válságban nem volt lehetőség a Károlyi kormánynak, hogy kidolgozzák ennek az autonómiának a működési lehetőségeit, és tulajdonképpen papíron létezett, illetve nagyon-nagyon kezdetleges formában létezett csak ez az autonómia. Helyi szinten Stefán Ágoston volt a kormányzója ennek a ruszka-krajnai államnak. Ezzel körülbelül egy időben működött egy ruszinok által kikiáltott önálló állam is Kárpátalja területén. Ez nem terjedt ki egész Kárpátaljára, hanem csak a keleti részekre. Ez volt az úgynevezett Körösmezői Hucul köztársaság. A ruszin nemzet az több csoportra oszlik, illetve több különböző nyelvjárásra lehet őket bontani. Vannak a huculok, vannak a bojkók, vannak a lemkók, dolisnyákok, tehát több ilyen alcsoportja van a ruszinoknak, és a huculok éltek a Máramaros megyében, illetve élnek a Máramaros megyében, és Körösmezőn kiáltották ki, ez ugye ukránul Jasszinya névre hallgat, Körösmezőn kiáltották ki ezt a hucul köztársaságot. Ugye ezek az emberek általában orosz hadifogságból érkeztek haza, értettek a fegyverviseléshez, és önvédelemre rendezkedtek be a háború utolsó napjaiban. Ezt az önvédelmet megpróbálta a magyar kormány úgymond felszámolni, katonákat küldtek a térségbe, de nem úgy sült el, ahogy ők tervezték, mert hogy a huculok lefegyverezték a magyar katonákat, rendőröket, és kikiáltották az önálló hucul köztársaságot, amely Kárpátaljának a keleti, délkeleti részén, a mai Máramaros vármegyében helyezkedett el. A célja ennek a hucul népköztársaságnak az volt, hogy a nyugat-ukrán állammal egyesüljön. A nyugat-ukrán állam ezekben az időkben, 1918 novemberében kiáltotta ki a függetlenségét Lengyelországtól, és üdvözölték a huculoknak a kezdeményezését, és megpróbálták velük együtt elképzelni, és egy külön államot létrehozni. Azért a nyugat-ukrán népköztársasággal alakította ki kapcsolatot, mivel hogy ez a hegyvidéki terület, ez tulajdonképpen már korábban is, az előző nemzedékekben is jobb kapcsolatokat ápolt, illetve szorosabb kapcsolatokat ápolt Galíciával, mint magával a kárpátaljai alfölddel, és emiatt tulajdonképpen ők oda orientálódtak, nem pedig akár a kárpátaljai területekre. Na most egyik kezdeményezés sem volt hosszú élet, ugyan tudjuk, hogy a trianoni béke, illetve az azt megelőző Szent-Zsermeni békében Kárpátalját azt Csehszlovákiához csatolták, és ugye most térnék át erre az időszakra, tehát a két világháború közötti időszakra, és Kárpátalja elszakadására Magyarországtól. A hucul köztársaság, illetve a ruszka-krajnai állam, autonóm állam, ez nem működött sokáig. A észak-nyugatról a csehszlovákok, dél-keletről pedig a románok törtek be a területre, és megszüntették ezeket az államalakulatokat, megszállva Kárpátalja területét. A Saint-Germain-i béke volt az, amelyik eldöntötte, hogy Kárpátalja az végül Csehszlovákiához kerül. Komoly diplomáciai folyamatok előzték ezt meg. Csehszlovákia tudta ígérni azt, hogy biztosítani fogja Kárpátalja számára az autonómiát, illetve biztosítani kellett azt, hogy megfelelő legyen a közlekedés és a kisantant országok közötti kapcsolat. Kárpátalja területe ugye a csehszlovák államnak a legkeletibb részén helyezkedik el, és a kisantant országok, ugye Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkotta ezt a szövetséget. Csehszlovákia és Románia közötti kapcsolat miatt szükség volt arra, hogy Kárpátalja az nem maradjon Magyarországnál, semmiképpen nem akarták Magyarországnak hagyni. Annak ellenére sem, hogy a Károlyi kormány az autonómiát ígért Kárpátaljának. Ugyanezt Csehszlovákia is megtette. Másik lehetőség lett volna még, hogy a nyugat-ukrán állam vagy valamelyik ukrán állam alakulat felé orientálják ezt a területet, de ezek egyrészt ugye nem voltak hosszú életűek, másrészt pedig féltek attól, hogy esetleg megerősödik tőle a szovjet-orosz állam, hogyha oda kerül és elfoglalják ezt a részt. A területnek a megnevezése, miután Csehszlovákiához került, Podkárpátszka Rusz lett, ez volt a hivatalos neve, viszont a köznyelvben ehelyett a ruszinszkó kifejezést használták, és később jelent meg tulajdonképpen a Kárpátalja fogalom erre a területre. Ezt nem használták még az 1910-20-as években, illetve megvolt ez a fogalom, de egy folyóiratnak a címe volt, egy munkácson megjelent folyóiratnak a címe, amely nem jelentette a teljes területnek a nevét. Önrendelkezésről nem volt szó, ugyanis a helyi lakosságot nem kérdezték meg. Helyette megkérdezték a Magyarország területéről emigrált ruszinokat, akik az Egyesült Államokban éltek, és ott tartottak egy felmérést, népszavazást, hogy mit szeretnének az ottani ruszinok, hogy Kárpátalja hova kerüljön, és az ottani népszavazás eredménye az volt, hogy ők Csehszlovákiához szerettek volna csatlakozni, és ezt foganatosította tulajdonképpen a Saint-Germain-i béke is. A helyi lakosságban ugye értelemszerűen különböző elképzelések voltak. Volt olyan csoportja a lakosnak, hogy a magyarok értelemszerűen Magyarországot szerették volna, ugyanakkor a ruszinok körében sem volt egyértelmű, hogy mi legyen a jövőképük. A román megszállás miatt tulajdonképpen ők is Csehszlovákiát választották, tehát a kettő közül lehetett volna választani, akkor Csehszlovákiához csatlakoztak volna. Nézzük meg a következő képen, hogy körülbelül milyen nemzetiségű viszonyai voltak ebben az időben Kárpátaljának. Itt a csehszlovák állam nemzetiségi viszonyait látjuk. Zölddel, világos zölddel jelezte a térkép ugye az itt élő magyarokat. Körülbelül 1 millió fő élt a csehszlovák államban magyar nemzetiségüként. Ebből Kárpátalján, tehát ezen a területen nagyjából olyan 185 ezer főt tett ki. Ez a helyi lakosságnak a 30%-a volt, tehát ugye 30%-a volt a kárpátaljai lakosoknak magyar. Körülbelül 56%-ot tettek ki a ruszinok, és 10%-ot a helyi németek. Néhány évvel később, ez az 1910-es magyar népszámláláson alapulnak ezek a számok. Néhány évvel később csehszlovákok is tartottak egy népszavazást 1921-ben, és ebben a népszavazásban már jóval kevesebb magyart számoltak meg, 105 ezer főt, ami ugye 80 ezerrel kevesebb, és ez igen jelentős fogyás. Felmerülhet a kérdés, hogy hova tűnt ez a sok magyar ember. A két népszavazást, hogyha összehasonlítjuk kördiagramon, akkor lehet látni, hogy milyen jelentős a fogyás, illetve az is felmerül, vagy az is szembe tűnik, hogy megjelenik egy új opció, még pedig a zsidókat külön számolták a csehszlovák népszámlálásban, míg a magyar népszámlálásnál, mivel a zsidó az vallásnak számított, akkor még nem nemzetiségnek, ezért nem számolták külön. Így a kárpátaljai zsidóság az vagy magyarnak, vagy németnek vallotta magát. Miután viszont volt egy ilyen opció a csehszlovák népszámlálásnál, ezzel ugye valószínűleg igyekeztek csökkenteni a magyarság, illetve a németség arányát. Így már ezt választották, és ugye a németeknél is jelentős fogyást látunk, 10,5%-ra, 1,7%-ra, valamint a magyaroknál is 30,7%-ról 16,8%-ra csökkent a magyarságnak az aránya Kárpátalján, hogyha ilyen szempontból számolták meg őket. Természetesen nem magyarázható a teljes fogyás pusztán ezzel az egy megoldással. Előfordult, és hát ugye jelentős volt a kivándorlás a területről Magyarország irányába, illetve az is jellemző, hogy ugye a vegyes házasságból származók, illetve a vegyes családok, azok többnyire az alapján nevezik meg a saját nemzetiségüket, hogy éppen az uralkodó hatalom mit vár el tőlük, hogy nehogy bajba kerüljenek, vagy esetleg még előnyökhöz is jussanak ezáltal. És ez tulajdonképpen magyarázza ezt a jelentős különbséget a két népszámlálás között, tehát 21 év alatt nem történhetett volna egyébként ilyen fogyás. Milyen volt a csehszlovák politika Kárpátalján? Az első kormányzó az Zsatkovics Gergely lett, és tulajdonképpen a csehek és a szlovákok igyekeztek érvényesíteni a saját hatalmukat, nem adták meg a megígért autonómiát a ruszinoknak, cseh-szlovák hivatalnokokat hoztak Kárpátaljára, és igyekeztek a magyar történelmi múltra utaló jeleket eltüntetni. Tehát például itt a képen is lehet látni a munkácsi turómadarat eltávolították, tehát ilyen jellegzetesen magyar jelképeket igyekeztek, szimbólumokat igyekeztek kivenni a közterületekről. Megváltoztatták a falvak nevét, telepes falvakat hoztak létre a szintmagyar falvak közé, hogy ezáltal az etnikai tömböt fel tudják bontani. Emellett, ugye ezek mellett az intézkedések mellett, Csehszlovákiára jellemző volt, hogy a két világháború közötti térség, vagy közép-európai térség legdemokratikusabb állam volt, és engedélyezte a magyar érdekvédelmi szervezeteknek a működését. Több mint 50 pártot regisztráltak Kárpátalján ebben az időben, tehát a csehszlovák uralom alatt, ami rendkívül magas szám. Ezek közül voltak szép száma magyarok is, mint például a ruszinszkói magyar jogpárt, vagy a ruszinszkói őslakosok autonóm pártja. És többször előfordult, hogy kárpátaljai képviselők jutottak be a prágai parlamentbe is, például Horváth Endre, valamint Hoki Károly neve fontos ebben az esetben. 1926-ban a magyar pártok egyesültek egy egységes pártá, ez volt a Magyar Nemzeti Párt. A politikai szabadság mellett kulturális életben is jelentős szabadságjogokat biztosítottak a csehszlovák időszak alatt Kárpátaljának. Például tulajdonképpen teljes volt a sajtószabadság, kb. 70 magyar újság működött ebben az időben Kárpátalja területén, olyanok, mint a Kárpáti Magyar Hírlap, az Őslakó vagy a Kárpátalja című újságok, kultúraegyletek működtek, ezek közül a leghíresebb a Mozaik című kultúraegylet volt. A Kárpátai Magyarságnak volt egy évente megrendezett társadalmi eseménye, ami a legrangosabb eseménynek számított. Ez volt a Magyar Nemzeti Bál, amit minden évben megrendeztek Beregszászban, valamint magyar nyomda is működött szintén Beregszász városában, ez volt a Kálvin nyomda, és rögtön javítanám is magamat, ugye Beregszász az ugye mindenkinek a fejében legalábbis Kárpátalján városként él, viszont a csehszlovák időszakban visszaminősítették nagyközséggé, mivel hogy egyedüli városként nagyobb volt a lakossága, mint 50%, és ebből fakadóan olyan nemzetiségi jogokat kellett volna biztosítani, nyelvjogokat kellett volna biztosítani, amit a kormány nem szeretett volna. Így Kárpátalján összesen 2 település haladhatta meg a városi rangját, Ungvár és Munkács, ugye Beregszász ezt elvesztette. Az oktatás területén is mondhatjuk azt, hogy kedvező volt a helyzet. Néhány évig az impérium váltás követően még megtartották a magyar oktatási rendszert, illetve a magyar oktatási szabályokat. Az elemi oktatás az érintetlen maradt, magyar nyelven, magyar nyelvű iskolák működtek Kárpátalján, 118 darab magyar nyelvű elemi iskola, illetve voltak két nyelvű iskolák, és így összesen a kettőt egybevéve 146 darab iskolában folyt magyar nyelven oktatás ebben az időben. A középfokú oktatási intézmények terén már nem volt ilyen jó a helyzet, ott 4 gimnázium volt összesen, de 3-ban volt folyt a magyar nyelvoktatás. A impérium váltáskor, a Ungváriban, a Munkácsiban és a Beregszásziban. Ezek közül az Ungvári és a Munkácsi az ugye megszűnt magyar iskola lenni, csak a Beregszászi gimnáziumban maradt meg a magyar oktatás, és megszüntették a magyar nyelvű tanítóképzést is. A kulturális, illetve a politikai szabadság mellett ugye a gazdasági helyzetről is szeretnék szólni néhány gondolat erejéig. Kárpátalja az tulajdonképpen Magyarországnak is, egy Csehszlovákiának is gazdaságilag a legelmaradottabb régióihoz tartozott. Alapvetően a lakosság 70%-a az mezőgazdasággal vagy erdőgazdasággal foglalkozott, rendkívüli volt a szegénység, alig volt ipar, alig volt kereskedelem, ez kb. 15%-ot tett ki ebben az időben, és hát ugye értelemszerűen a háború az erre csak még nagyobb károkat okozott, és a csehszlovák időkben jellemző volt az, hogy a csehszlovák állam az tulajdonképpen Kárpátalját félig gyarmatként kezelte, tehát nyersanyagforrásként tekintett rá, ugyanakkor voltak beruházások is, és igen jelentős beruházások is voltak. Közintézményeket építettek, utakat építettek, hidakat, kórházakat építettek, amelynek ma is látjuk a nyomait Kárpátalja szerte, tehát például az ungvári kormányzósági palotát is ebben az időben építették. Hoztam egy idézetet 1932-es könyvből, Fábri Zoltánnak az Éjség legendája című könyvéből, amely jellemzi a kárpátaljai helyzetet ebben az időben. Felolvasnám, ha nem bánják. Csehszlovákia ma Európa jólétszigete, és ennek a jólétszigetnek ma kínos szenzációja van, Kárpátalja. A köztársaság keleti részén messze a hangadó bankoktól, minisztériumoktól, parlamentektől, messze a Hradzsintól, sportpályáktól és szerkesztőségektől emberek, csehszlovák állampolgárok élnek, éheznek és nyomorognak oly módon, oly állati sorban, amelyre nincs példa Európában. Tehát már a korszakban felismerték azt, illetve nem csak a korszakban, már a 19. században is felismerte a magyar kormány azt, hogy Kárpátalja milyen szintű elmaradottsággal rendelkezik. Magyarország meg is indította a hegyvidéki akciót, erre most nem térnék ki, viszont ez tulajdonképpen ez az elmaradottság ez nem tudott teljes mértékben megszűnni, sőt, hát ugye gazdasági problémák voltak a térségben. A nemzetközi helyzet viszont úgy hozta a 30-as években, hogy Csehszlovákia, az a náci Németország szélkeresztjébe került, és a müncheni egyezmény után Csehszlovákia félvén attól, hogy esetleg tovább fognak a területi igényekkel tovább fogják bombázni Csehszlovákiát a különböző országok, megadták az autonómiát Kárpátaljának. Tehát 1938. október 11-én alakult meg az első autonóm kormány. Ekkor már folytak a tárgyalások Csehszlovákia és Magyarország között a terület átadásról. Ugyanis a müncheni konferencia, amit a náci Németország nyomására tartottak meg, és visszaadta Németországnak a Szudéta vidéket, rendelkezett olyan értelemben is, hogy Csehszlovákia tárgyalni köteles Lengyelországgal és Magyarországgal is az általuk igényelt területről, és megindultak a tárgyalások, amelynek időszak alatt a csehszlovák állam ezzel próbált, úgymond ezzel próbált nyomást gyakorolni a tárgyalások során, hogy megadta az autonómiát Kárpátalja területének. Az első autonóm kormány miniszterelnöke az Bródi András volt, ő a ruszofil irányzatnak volt a képviselő, és az első autonóm kormányban ők voltak többségben, magyarul az orosz barát ruszinok, és olyan törekvései voltak például, hogy népszavazást akar tartani abban a kérdésben, hogy a Kárpátalja terület az legyen ruszin föld Csehszlovákián belül. Ennek a hírére kémkedéssel vádolták meg, és letartóztatták Bródi András, leváltották a miniszterelnöki pozíciójából, és az új kormányfő az Volosin Ágoston vagy Augustin Volosin lett, aki már a ruszinofil irányzatnak volt a vezetője. Ez az intézkedés, tehát az autonómia bevezetése nem volt elég ahhoz, hogy meg tudják tartani ugye a magyar területeket Kárpátalján, és az első bécsi döntés során 1938. november 2-án Kárpátalja területéből 1500 négyzetkilométernyi részt visszacsatoltak Magyarországhoz, beleértve Ungvárt, Munkácsot és Beregszászt is. A lakosság túlnyomó többség ezen a területen magyar anyanyelvű volt, ez kb. 90%-ban igaz. Az új határ az így húzódott, tehát Ungvár városa, majd Munkács városa és Beregszász és Nagyszőlős között érte el újra a határt, és az ettől délre lévő területek azok visszakerültek Magyarországhoz. A többi részen, tehát ettől északra, illetve északkeletre lévő területeken pedig a Kárpát-ukrán autonóm állam működött, amelynek a fővárosa az Huszt lett. Önálló hadsereget hoztak létre, itt a képen a címerét lehet látni ennek az államalakulatnak, amelynek az volt a neve, hogy Kárpáti Szics. Ez igazából egy önvédelmi lövészgárda volt a hivatalos csehszlovák hadsereg mellett.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Szabó György egyetemi tanár előadását hallgathatták meg Kárpátalja 20. századi történelméről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa a békeiskola olasz nemzeti hálózatához. Legyetek a jövő felelősségteljes szereplői. A pápa a sarutlan kármelita nővérekhez. Hozzatok merész döntéseket az evangélium alapján, és ne emberi számítások révén. A kanadai Quebec püspökeinek felhívása. A keresztények válaszoljanak az éhezők szavára. Ferenc pápa békeiskola nemzeti hálózatához. Legyetek a jövő felelősség teljes főszereplői.
Noi siamo l'orchestra della pace e crediamo che tutti possano vivere in uno stato.
Április 19-én pénteken délelőtt a Szent Atya a 6. Pál aulában találkozott a békeiskola olasz nemzeti hálózatának tanáraival és diákjaival. A nagy aulát megtöltő 6000 tanárhoz és diákhoz intézett beszédében Ferenc pápa jövő iránti felelősségre buzdította őket, elkötelezetten és közösségi munka révén váljanak ne csak saját sorsuk építőivé, hanem együtt vessék el a mában a béke magvait, amelyek biztosítják majd a holnap békéjét.
Voglio prima di tutto ringraziarvi.
A Szent Atya mindenek előtt köszönetet mondott a békeiskola ötleteiért, kezdett kezdeményezéseiért, képzéseiért, amelynek célja egy új világkép előmozdítása. Megköszönte továbbá lelkesedésüket, amellyel a szép és a jó céljainak elérésére törekednek a világ mai drámai helyzetében, ahol igazságtalanság és erőszak torzítja el az emberi méltóságot. Köszönet azért is, hogy szenvedéllyel és nagylelkűséggel elkötelezik magukat a jövő építkezési területein, legyőzve a kísértést, hogy csak a mára összpontosítsanak, ami azzal járott, hogy elveszítik a nagy álmok képességét. A pápa nyomatékkal szögezte le, hogy ma minden eddigénél nagyobb szükség van arra, hogy felelősséggel éljünk, tágítsuk ki látókörünket, előre tekintsünk, és hogy napról napra elvessük a béke magvait, amelyek holnap kicsirázhatnak és gyümölcsöt hozhatnak. Jövő szeptemberben New Yorkban tartják a jövőről szóló csúcstalálkozót,
Il Summit del Futuro,
amelyet az ENSZ hívott össze, hogy szembenézzen a mostani történelmi pillanat nagy globális kihívásaival, és aláírja a jövőről szóló paktumot, és még egy nyilatkozatot a jövő nemzedékeiről. Ez egy fontos esemény, húzta alá pápa, amihez szükséges a hálózat tagjainak a hozzájárulása, hogy az elhatározások ne maradjanak csak papíron, hanem konkréttá váljanak, és megvalósuljanak a változtatás tettein keresztül. A béke iskolájának tagjai a szívükben hordoznak egy nagyszerű álmot, amely így hangzik, alakítsuk át a jövőt.
Per la pace con la cura.
A békéért gondoskodással. Ferenc pápa ennek kapcsán elmondta azt, amiben erősen hisz. Ti arra vagytok hivatva, hogy a jövő főszereplői legyetek, ne pedig annak pusztán csak szemlélői. Ennek a világcsúcsnak az összehívása valójában arra emlékeztet, hogy mindnyájunk feladata egy jobb jövő építése, és hogy azt főként közösen kell felépítenünk. Az eljövendő világgal és a problémái megoldásával kapcsolatos aggodalmainkat nem ruházhatjuk át azokra az illetékes intézményekre, amelyek sajátos társadalmi és politikai felelősséget hordoznak. Jól lehet, ez a kihívások speciális hozzáértés igényelnek, mégis szorosan érintenek bennünket, mindnyájunk életét és mindenkitől aktív részvételt, személyes elkötelezettséget követelnek meg. A mai globalizált világban, ahol mindannyian egymásra vagyunk utalva, nem maradhatunk egyedül, csak a saját kertünkkel foglalkozva, hanem hálózatba kell bekapcsolódni, és ott egymást erősítve és harmóniában kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az éntől a mi felé haladunk, így nem a magam javára dolgozom, hanem a közjóért, mindenki javára.
Noi lavoriamo per il bene comune.
Sürgette a pápa. A mai kihívások és főként azok a kockázatok, amelyek sötét felhőkként gyülekeznek felettünk, ugyanis a jövőnket veszélyeztetik, és épp úgy globálissá váltak. Mindnyájunkat érintenek, kérdőre vonják az egész emberi közösséget, bátorságot és egy közös álom kreativitását igénylik, hogy együtt nézzünk szembe a földünkön átélt környezeti, gazdasági, politikai és társadalmi valósággal. A pápa szerint egy olyan államról van szó, amely megköveteli, hogy éberek legyünk és ne aludjunk el.
Essere svegli e non addormentati.
A megoldást a munka jelenti, nem pedig az alavást, sem a sétrafikálás vagy a pamlagon heverészés. Ellenben jól kell használni az informatikai eszközöket, ne vesszünk el a közösségi médiában, és a pápa nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ezt a fajta álmot imádsággal kísérve valósítsák meg, vagyis együtt Istennel, ne csak saját erőből. Ferenc pápa ezután két kulcsot ajánlott a diákok és tanárok teendőinek középpontjába, amelyek a béke és a gondoskodás. Ezek összetartoznak, hiszen a béke nem csak a fegyverek csendjét jelenti, hogy nincs háború, hanem a jó akarat, a bizalom és a szeretet légkörét, amely a gondoskodás kapcsolataira épülő társadalomban érlelődik, amelyben az individualizmus, a figyelmetlenség és a közömbösség átadja helyét a másokra való odafigyelés és meghallgatás képességének, amely begyógyítja mások sebeit, hogy az az együttérzés és a gyógyulás eszköze legyen mindenki számára. Ezzel a gondoskodásra fordult Jézus az emberek, köztük főként a legsérülékenyebbek felé, amiről az evangélium oly gyakran szól nekünk. A kölcsönös gondoskodásból egy befogadó társadalom születik, amely békén és párbeszéden alapul.
Fondata sulla pace sul dialogo.
Ferenc pápa ezekben a háborús időkben arra kérte a béke iskola tagjait, hogy legyenek a béke megteremtői, egy olyan társadalomban, amely még mindig a leselejtezés kultúrájának a fogja. Legyenek a befogadás főszereplői, legyenek a jövő építői a globális válságok által átszőtt világban, hogy közös otthonunk a testvériség, a szolidaritás és a béke helyévé váljon. Végül a Szent Atya azt kérte tőlük, hogy szenvedéllyel ápolják álmukat, szálljanak szembe az engem nem érdekel vélemény hanyag nemtörődönségével, és járjanak el a majd én gondoskodom, a szívembe veszem lelkület jegyében. Igenis törődjenek a föld és az embertársak sorsával, gondoskodjanak az előttük megnyíló jövőről, hogy az valóban olyan legyen, amilyennek Isten megálmodta mindenki számára.
Perché possa essere davvero come Dio lo sogna per tutti.
Békés és szépséges jövő az egész emberiség számára. Zárta a béke iskola olasz nemzeti hálózatának tanáraihoz és diákjai az intézet beszédét Ferenc pápa.
Ferenc pápa a sarutlan kármelitákhoz. Evangéliumi reménnyel szabadon hagyatkozzatok Istenre. Rendi szabályzatok revíziója miatt gyűltek össze Rómában a sarutlan kármelita nővérek, akiket audiencián fogadott csütörtökön a pápa. Spanyol nyelvű beszédében arra biztatta őket, hogy a múlt örökségéből merítve bátran keressenek új utakat, nyelvezetet, az evangélium örömteli megélésére, az Istentől kapott szeretet tanúiként. Fontos találkozónak nevezte a pápa a rendi szabályzat átalakítási munkáit, mivel az nem csupán emberi igényeket követ és a közösség élet elvárásait. A lélek ideje ez, mely alkalom az imádságra és a megkülönböztetésre.
Convocación de oración y discernimiento.
Feladatuk, hogy belül nyitottan maradva a Szentlélek sugallataira, új nyelvezeteket, új utakat és eszközöket találjanak a szemlélődő élet fellendítésére, ami a Kármel karizmájaként a hivatásuk. Őrizzék meg ezt a karizmát, és vonzanak magukhoz általa sok szívet, Isten dicsőségére és az egyház javára. A rendi szabályzat felülvizsgálata éppen ezt jelenti. Összegyűjteni a múlt emlékezetét, amit nem szabad megtagadni, azért, hogy a jövő elé nézzünk, állapította meg Ferenc pápa, majd így folytatta. Kedves nővérek, ti azt tanítjátok nekem, hogy a szemlélődő hivatás nem a hamu őrzését hozza magával, hanem táplálja a tüzet, hogy mindig új módon izzon, melegítse az egyházat és a világot. Ezért történelmetek emlékezete és mindaz, ami az évek során megérlelődött az alkotmányban, olyan kincs, amelynek mindig nyitva kell maradnia a Szentlélek sugallatai előtt,
a la sugerencia del Espíritu Santo.
Az evangélium örök újdonsága előtt, az Úr jelei előtt, melyeket az élet és a történelem kihívásain keresztül ajándékoz nekünk. Így lehet megőrizni a karizmát, mindig meghallgatva azt, amit az Úr vár tőlünk. Ez általában véve igaz a megszentelt élet intézményeire, de a klauzúrás szerzetes nők ezt sajátos módon tapasztalják meg, mert teljesen megélik a feszültséget a világtól való elszakadás és az abban való megmerítkezés között. Ti nem menekültök egy benső spirituális vigaszba, vagy a valóságból kiszakadt imába. Éppen ellenkezőleg, olyan úta tiétek, amelyben hagyjátok, hogy magával ragadjon benneteket Krisztus szeretete, egészen egyesülve vele, hogy ez a szeretet átjárja egész létezésüket, és minden gesztusban és hétköznapi cselekvésben kifejeződjön.
El dinamismo de la contemplación.
A szemlélődés dinamizmusa ezért mindig a szeretet lendülete, egy létra, ami Istenhez emel minket. Nem azért, hogy elszakítson a földtől, hanem hogy mélységeiben megéljük azt, tanúskodva a kapott szeretetről. Avilai Szent Teréz tudásával és buzgó hitével ezt tanítja meg nekik. Ő meg volt győződve arról, hogy a misztikus és belső egyesülés, amellyel Isten a lelket magához köti, mint egy lepecsételve szeretetével, áthatja és átalakítja az egész életet, anélkül, hogy elszakítana a hétköznapi elfoglaltságoktól, vagy a lélek dolgaiba való menekülést sugalná. Szent Teréz szükségesnek tartja, hogy időt szenteljenek a csöndnek és az imának, de ugyanakkor ezt az apostolkodás és minden olyan hétköznapi feladat forrásának kell tekinteni, melyet az Úr kér tőlünk az egyház szolgálatában. Így módon nem áll fenn a veszély, hogy a szemlélődő élet egy zárt, spirituális rendszerré korlátozódik.
No corre el riesgo de reducirse a una forma de inercia espiritual.
Amely elvon minket a hétköznapi élet gondjaitól, hanem belső világosságot ad a megkülönböztetéshez. A világosság pedig a remény az evangéliumban. Ez a remény más, mint az emberi számításokon alapuló illúziók. Azt jelenti, hogy Istenre hagyatkozunk. Megtanuljuk olvasni azokat a jeleket, amiket ajándékoz nekünk, hogy döntéseket hozzunk a jövőre, akár vakmerő és kockázatos lépéseket is vállalva, még ha az adott pillanatban nem is tudjuk, milyen cél felé visz minket. Mindenek fölött pedig azt jelenti, hogy nem csak a védekező emberi stratégiákra bízzuk magunkat, amikor például azon kell gondolkodni, hogy egy kolostort megmentsünk vagy hagyjunk, vagy a közösség élet formáiról, a hivatásokról van szó. A védekező stratégiák a múltba való nosztalgikus visszatérés gyümölcsei, ez pedig nem működik. Az evangéliumi remény egészen más irányba visz minket. Megadja az eddig megélt történelem örömét, ugyanakkor képessé tesz arra, hogy előre tekintsünk. Kedves nővérek, tekintsetek előre az evangéliumi reménnyel, sarutlanul, vagyis az Istenre való hagyatkozás szabadságával. Az Úr jelenlétében való teljes elmerülés adja meg mindig a testvériség és a kölcsönös szeretet örömét.
Desde siempre la alegría de la fraternidad y del amor recíproco.
Biztatta végül a sarutlan kármelita nővéreket Ferenc pápa.
A quebeci püspökök felhívása. A keresztények válaszoljanak az éhezők szavára. A quebeci főpásztorok arra szólítják fel a keresztény közösségeket, hogy válaszoljanak az éhezők hívására, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója. A quebeci püspökök arra buzdítják a keresztény közösségeket és az egyes keresztényeket, hogy fordítsanak figyelmet a quebeci élelmiszerválságra. Arra hívják őket, hogy elemezzék a helyzetet az evangélium fényében, és tegyenek megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója. A püspökök megjegyzik, hogy 2023-ban Quebec tartomány lakosságának 10%-a vette igénybe a quebeci élelmiszerbank hálózatot, ami 2022-höz képest 30%-os, 2019-hez képest pedig 73%-os növekedést jelent. Az érintett 872 ezer ember 37%-a egyedülálló felnőtt, 45%-a gyermekes család. Ugyanakkor a segélyszervezetek 71%-a kifogyott a szokásos forrásokból beszerzett élelmiszerekből. Rámutatnak továbbá, hogy az élelmiszerválság újabb szenvedéssel tetézi azoknak az embereknek az életét, akik már lakhatási és inflációs válsággal is küzdenek. Érzékeljük ezt a szenvedést magunk körül? Kérdezik a püspökök. Érzékenyek vagyunk rá? A püspökök megismétlik felhívásukat, hogy küzdjünk az élelmiszer ellátás bizonytalansága ellen az emberek méltóságának tiszteletben tartásával, akiknek egészséges élelmiszerre van szükségük, megfizethető áron. A főpásztorok Szent József ünnepének és a munkavilágnapjának május 1-jei ünnepe előtt kiadott közleményükben ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy sok esetben a munka nem elegendő az embernek önmaga és családja élelmezéséhez. A Bilan Fem 2023-as jelentése szerint 102%-kal nőtt az élelmiszersegélyre szoruló munkavállalók száma 2019 és 2023 között. A püspökök utalnak például a szülőkre, különösen az anyákra, akik nehezen tudják biztosítani gyermekeik táplálkozási szükségleteit, mert túl alacsony a jövedelmük, és túlzottan magas bérleti díjat kell fizetniük. Ez a helyzet negatív következmények láncolatát idézi elő, beleértve az iskolai lemorzsolódás és az egészségügyi problémák fokozott kockázatát, valamint a szorongást, a stresszt, sőt a szégyent is a családjuk élelmezéséért felelős személyek számára. És ne feledkezzünk meg az őslakos közösségekről sem, amelyek számára a földrajzi távolság, valamint a vadász és halászterületek bányászattal és fakitermeléssel történő elpusztítása tovább fokozza az élelmiszerár infláció hatását. A jelenlegi élelmiszerválságot látva, írják a püspökök, keresztény közösségeinknek, amelyek már elkötelezték magukat a kiszolgáltatottak megsegítése mellett, válaszoljanak az éhezők szavára, mert ezáltal az igazságosságért cselekszünk, ahogyan Jézus Krisztus tanította nekünk, az igazságosság iránti elkötelezettség nagy bibliai hagyományával összhangban. Annak biztosítása érdekében, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója, vagy legalább tegyen e cél érdekében, a püspökök felkérik a keresztényeket, hogy vegyék számba a rendelkezésre álló erőforrásokat, majd szervezzék meg az erőforrások igazságos újraelosztását, vagyis az osztozást, amelyet a szeretet és az irgalom Istene ihletett és vezet, aki egyetemes célt adott a javaknak, és akinek elhozzuk azt a keveset, amink van. A társadalom többi tagjával együttműködve és Jézus Krisztusba vetett hitünk nevében életben tartjuk az igazságos társadalom reményét, zárják nyilatkozatukat a kanadai Quebec tartomány püspökei.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
nap verse.
Szilágyi Domokos, Hajnali Óda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született Nagysonkúton, a mai Románia területén, szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 55-ben a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabídi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 56-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 58-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 60-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló kötete 62-ben jelent meg Álom a repülőtéren címmel, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos, moralizáló, groteszk látásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt. Egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború utáni erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt. Elsősorban modern, román költőktől és Walt Whitmantől fordított. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küzdködve hangja mindinkább elkomorult, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Szilágyi Domokos 76-ban hunyt el Kolozsvárott.
A nap imája.
Mária, anyám és úrvám, odaadom neked lelkemet és testemet, életemet és halálomat, és azt, ami aztán következik. Mindent kezedbe helyezek, ó anyám, takard be lelkemet szűzi palástoddal, és részesíts a szív, a lélek és a test tisztaságának kegyelmében. Oltalmazd meg hatalmaddal minden ellenségtől, főleg azoktól, akik az erények állarca mögé rejtik el gonoszságukat. Ó, csodálatos Lilium, te vagy a tükör számomra, ó anyám! Ó, uram, gyújtsd lángra szeretetemet irántad, hogy a viharok, szenvedések és megpróbáltatások közepette ne fáradjon el a lelkem. Látod, milyen gyenge vagyok, de a szeretet mindent megtehet. Ámen.
I
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,